Állás, békesség testvérek! Gyülekedésképpen is énekeljük el a lapon található énekünket. Te hozzád jövünk már, Istenünk, ne szóljon igét hiába.
Kedves testvérek, mielőtt az evangelizációs igehirdetést meghallgatjuk, énekeljük a 264. dicséretünk mind az öt versét. A 264. ének így kezdődik: áldjad én lelkem a dicsőség erős királyát.
Thank you.
szeretettel köszöntjük az egybegyűlt testvéreket, és mindenek előtt köszöntjük Monty Taylor lelkipásztort, a Szabad Evangéliumi Egyház lelkészét és a Keresztény Ismeretterjesztő Alapítvány vezetőjét, aki a nevéből is hallhattuk, hogy nem anyanyelve a magyar, de nagyon jól érthető, ahogy elmondja majd számunkra Isten igéjét. Isten áldása legyen a mai együttlétünkön.
Imádkozunk. Édes Atyánk, hálát adunk neked, hogy a zsúfolt hétköznapokból tudunk szakítani egy pár percet, egy órát, hogy tudunk rád figyelni. És kérjünk, hogy készítsd meg a mi szívünket ma este, csendesítsd el minket, hogy tudunk rád figyelni. Kérjünk, hogy tanítsd minket a te igédből, segítsd minket, hogy tudunk megérteni azt, amit te akarsz mondani nekünk. Legyen kész és nyitott a szívünket, hogy tudunk elfogadni azt, amit te mondsz. És segíts minket, hogy tudunk keresni a lehetőséget, hogy hogyan tudunk alkalmazni a te igédet a mi életünkben. Ezt kérjünk a te nevedben. Amen. A ma este folyamán több igét fogunk látni, de most szeretnék felolvasni két verset a Pál levele az efézusi gyülekezethez, a második rész, a 8. és a 9. vers. Így szól az Isten igéje. Hiszen kegyelemből van üdvösségetek a hit által, és ez nem tőletek van, Isten ajándéka ez. Nem cselekedettek ért, hogy senki se dicsekedjék. Így szól az Isten igéje. Nagyon örülök, hogy itt tudok lenni veletek ma este. István említette, hogy a magyar nyelv nem az anyanyelvem. Említettünk, hogy ma este és a következő napokban fogunk beszélni hazugságokról. Hazugságok, amit hiszünk Istenről, ma este, hónap este, hazugságok, amiket hiszünk az emberről, péntek este hazugságok, amit hiszünk a Bibliáról. Én azt mondom, hogy ha mi körülnézünk, mi azt látjuk, hogy mindenhol az életünkben mi halljunk olyan dolgokat, ami nagyon jól hangzik, de utána kiderül, hogy az egy hazugság. 30 évvel ezelőtt, amikor én idejöttem Magyarországra, nagyon sok ember azt mondta nekem, Monty, nagyon könnyű a magyar nyelv. 2 év alatt tökéletesen fogsz beszélni magyarul. 30 év után még nem érkeztem arra a szintre, de azt kell mondanom, hogy amikor én hallottam azt, hogy ez könnyű, akkor lelkes voltam. És utána idővel láttam, hogy ez nem így van. Én emlékszem a 80-as évek közepén, amikor egy kicsit kezdett változni a dolgokat itt Magyarországon, egy kicsit nyitott egy kapu, hogy az ember néha tudta kimenni Bécsbe, vásárolni. És valahogyan akkor volt egy hazugság. Nem tudom, hogy ki élt ezzel a lehetőséggel, de volt egy olyan hazugság. Ha akarsz boldog lenni, menjél Bécsbe, és olcsón lehet vásárolni egy méhütört. És emlékszem, ahogyan a hegyesalomnál a trabantok visszajöttek, a tetején volt egy hűtőszekrény. Vagy egy mélyhűtőt. És valahogyan mi elfogadtunk azt a hazugságot, hogy az anyagi dolgok által boldog lesz az életünk. Ha nem egy mélyhűtőr, akkor egy mikrohullámsütőr, de biztos, ha mi vásároljunk valamit külföldön, akkor jobb lesz az életünk. Én emlékszem egyszer a szógornőmmel mi kimentünk Bécsbe. És ott az egyik bevásárló központba volt valaki, aki ott állt, és németül magyarázta, nem kellett megérteni semmit, teljesen világos volt, amit mutatott. Hogy ő mutatta egy új fajta vásárlót. Ez egy olyan vásárlót, amit nem így kell használni, és nem kell nyomni, hanem egy olyan vásárlót, amit így tartod a ruha mellett, és az ember nyomta egy gombot, egy gőz jött ki belőle, és azt mondta, nagyon lelkesen, ha te veszel egy ilyen vásárlót, mindig könnyű lesz az életed. Soha sem kell keményen dolgozni azon, amikor az ember vásárol. A sógornőm nagyon lelkesen azt mondja, hogy ez kell nekem. És ő megvette egy ilyenfajta vásárlót, ő hazahozta, szerintem kétszer használta. És utána rájött, hogy ez nem volt meg. Ott tartotta a ruha, mert semmi nem történt a ruhával, addig, ameddig nem kereste a hagyományos vásárlót, és azt használt. Én azt mondom, hogy mi mind tapasztaltunk, hogy milyen egy politikus. A politikus azt mondja, hogy ha szavazol rám, ha adjál a szavazatnak, jobb lesz az életed. Minden politikus ezt mond, én azt mondom, hogy a 98% hazudik. Mi tapasztaltunk ezt, mindegy, hogy kire szavazunk. Jobb az életed? Esetleg ebben így, de úgy valahogyan úgy érzünk, hogy nem. És valahogyan nagyon könnyű nekünk, mi akarunk hinni valamit, mert jól hangzik. De hosszú távon kiderül, hogy az a dolog, amiben mi akarunk hinni, mégse igaz. A reklámok, amit mi látjunk napról napra, próbálnak meggyőzni minket. Hogyha ezt csinálsz, ha azt vásárolsz, ez fog megoldani azt, ez fog megoldani azt. Nem igaz. De én azt mondom, hogy ezek külső dolgok. És én azt mondom, hogy sajnálom, nem csak ezek a területekben vannak ilyen problémák, de van egy másik terület. És az a terület, hogy mi mit hiszünk a lényeges kérdésekről. Mit hiszünk saját magunkról. És ma este fogunk látni azt, hogy azok a dolgok, amit hiszünk Istenről. Én egy pár hazugságot fogok felsorolni. Amit mi hiszünk Istenről, én azt mondom, sokszor nem is gondoljunk ezt, de csak azért hiszünk, mert mindenki ezt mond. És egy idő után, ha mindenki mond valamit, akkor azt mondjuk, hogy biztos így van. Az első hazugság, amit én azt láttam, hogy mi nagyon gyakran hiszünk Istenről, az, hogy Isten túl szigorú. Az, hogy az Isten nem akarja, hogy valaki élvezzen az életet. És én azt mondom, hogy néha mi keresztények, mi csak megerősítsünk ezt a hazugságot. Hogyan tudunk mi erősíteni ezt a hazugságot, azt, hogy mi valahogyan mi úgy érzünk, ha mi templomba megyünk, akkor nem szabad mosolyogni. Akkor valami nagyon komoly arcot kell vágni, és akkor így menjünk, és akkor esetleg a lelkész mond valami, ami én azt mondom, hogy más helyen szívesen nevetném, de a templomban nem szabad nevetni. És valahogyan mi úgy érzünk, hogy ott van egy szigorú Isten a mennyben. És ha mi kezdjünk egy pillanatra élvezni az életet, ő valahogyan elég, nem szabad, Én nem ilyen dolgokra teremtettem titeket. És az átlag ember a világban valahogyan azt gondolja Istenről, hogy Isten egy olyan Isten, aki akar korlátozni a mi életünk mindenben. Csak én azt mondom, hogy valóban, ha valaki akar korlátozni a mi életünk, azt jelenti, hogy ő nem akar, hogy mi élvezünk az életünket. Egyszer hallottam egy nagyon érdekes kísérletről, amit csináltak egy óvodában. Egy óvoda mögött volt egy játszótér, ahol minden nap a gyerekek tudtak kimenni játszani. És a gyerekek, amikor kimentek ebbe a játszótér, az óvoda mögött játszani, akkor mindenhol azon a játszótéren játszottak. És a kísérlet a következő volt, az egyik nap azt döntötték, hogy fogom fölszedni a kerítést. És nézzünk, hogy mi lesz. Fölszedték a kerítést, és miután fölszedték a kerítést, a következő nap, amikor a gyerekek kimentek, mit gondoljuk, mit csináltak? Az volt az érdekes, hogy a gyerekek nem rohangáltak mindenhova, hanem féltek. És ahelyett, hogy mentek mindenhova a játszótéren, ahova eddig jártak, inkább a gyerekek maradtak a közepén, ott, ahol az óvónénik voltak, mert ott biztonságban voltak. Valahogyan én azt látom, hogy ezzel az a kerítés, az egy korlát volt. És az, hogy a gyerekek tudtak, hogy pontosan hol van a korlát, akkor ők tudtak szabadon játszani azok a határokon belül. A határon kívül már veszélyes volt, ott nem volt szabad menni. És az, hogy volt a határ, tudtak élvezni azt. Amikor nem volt a határ, volt bizonytalanság. Én azt mondom, hogy szerintem mi látjuk ezt, ahogyan gyakoroljunk a gyereknevelés. Megint én azt mondom, hogy a mai társadalom azt a gondolkodás van, hogy nem szabad korlátozni a gyerekedet. Teljes szabadságot kell adni neki mindenben. De én azt mondom, hogy ha ott van a gyereked a konyhában, és van nagyon forró olaj a tűzhelyen, és a gyerek oda megy, és próbál fogni azt, és lehúzni, én azt mondom, hogy még szülő nem fog korlátozni azt a gyereket szabadságot. Abban a másodpercben mi fogunk közben lépni, és mi fogunk nemet mondani. Miért? Mert mi szigorúak vagyunk, és mi nem akarunk, hogy a gyerek élvezi az életet? Nem. Pont az ellenkező. Mi azért csináljuk azt, azért korlátozunk az ő úgynevezett szabadságot, mert mi szeretünk őt. És mi a legjobbat akarunk neki, az, hogy ő ráérti az ő testére a forró zsírt, az nem a legjobb neki. Mint szülők, mi jobban látjunk azt, és teljesen világos nekünk, hogy mi jó neki, és mi nem jó. Múlt héten beszéltem egy gimnáziumban, és említettem ezt, és azt mondtam, hogy ez nyilvánvaló, hogyha a szülő ezt csinál, ő szereti a gyereket. De mi van azzal a sérdelő gyerekkel, aki akar kipróbálni a kábítószert? Én azt mondom, hogy megjelent. Én azt mondom, hogy az a szülő, aki szereti azt a gyereket, valahogyan próbál korlátozni az ő szabadságot abban a térben. Mert a szülő tudja azt, hogy az a kábítószer nem jó neki. Az kárt okoz. Isten nem egy túl szigorú Isten, aki akar akadályozni azt, hogy soha se legyen öröm az ember életében. Hanem Isten egy szerető Isten, aki látja azt, hogy mire szükségünk van, milyen korlátok kell a mi életünkben, és ő próbál több örömöt és boldogságot adni nekünk ezáltal. A János evangélium a 8. rész, a 36. versben a következőt olvasunk. Ha tehát a fiú megszabadít titeket, valóban szabadok lesztek. Mitől leszünk szabadok? Nem azt, hogy mi tudunk csinálni azt bármit, amit mi akarunk. Akkor leszünk szabadok, ha van egy élő kapcsolat Istennél, ha van az az élő kapcsolat Krisztussal, és akkor Krisztus szabadít minket. Egy olyan szabadság, ami azt jelenti, hogy vannak olyan dolgok, amiben mi tudunk örülni, és tudunk élvezni. Az első hazugság, amiről beszéltem, azt, hogy Isten túl szigorú. Valahogyan azt kell látnunk, hogy Isten nem túl szigorú, hanem amikor Isten szigorú, azért szigorú, mert ő szeret minket, és a legjobbat akar nekünk. Egy második hazugság, amit mi halljunk Istenről, az, hogy az Isten hatalma korlátozott. Vagy más szóval, Isten nem egy mindenható Isten. A leggyakrabbi helyzetben, ahol mi halljunk ezt, az iskolákban. Konkrétan a biológia órán, vagy a természettudomány órán, amikor azt mondnak, hogy hogyan jött létre a világot. Az iskolában senki nem fog mondani azt, hogy Isten mindenható, és Isten teremte a világot. A Biblia első oldalon következőt olvasunk. Kezdetben teremtette Istent a mennyet és a földet. Az emberek akarnak tagadni ezt, mert nem tudnak képzelni, hogy van egy olyan Isten, aki olyan nagy és olyan erős, aki tudna ilyesmit csinálni. Egy példát mondom. Egyszer volt egy egyetemi professzor, és ez az egyetemi professzor az ő otthonában, az ő Napoliban, ő készített egy modellt a naprendszerről. Ő nagyon sokat dolgozott ezen a modellen, és úgy csinálta, hogy ott volt a nap a közepén, akkor voltak a különböző bolygók, ami körbe ment, volt a föld körül, ott volt a hold, ami körbe ment, és úgy csinálta ezt, hogy ez az egész mozdult, azok az időkkel, amilyen gyorsaság mindegy, a különböző bolyó, a nap körül. Nagyon bonyolult, amit csinált. És az egyik nap, az egyik kolléga jött látogatni őt. És amikor látta ezt a naprendszert, amit ő készített, a vendég azt mondja, hú, ez valami nagyszerű. Ki csinálta ezt? A professzor gondolkodott egy kicsit. És azt mondja, hogy senki. Az ismerős azt mondja, hogy tessék, te mit mondsz? Ki csinálta? Te csináltad ezt? Vagy felkérte valakit? Ki csinálta ezt? A professzor megint egy kicsit gondolkodik, egy kicsit játszik vele. Azt mondja, hogy senki. Ez egyik nap hazajött, és itt volt. A semmiből itt volt. az ismerőse kezdett egy kicsit ideges lenni. Azt mondja, hogy ez lehetetlen. Ez egy nagyon bonyolult dolog, amit láttam itt. Ez nem lehet, hogy ez csak a semmiből jött létre. Ki csinálta ezt? Te vagy valaki mást? A professzor azt mondta neki, hogy várjál egy kicsit. Te minden évben az iskolában azt tanítod, hogy ebben a naprendszer, amiben mi éljünk, a semmiből jött létre. Hogy nem volt semmi tervező, hanem csak egy nagy robbanás, és itt lettünk. Ez, amit én építettem, sokkal egyszerűbb, mint ez a naprendszer, amiben mi éljünk. Valahogyan azt kell látnunk, amikor mi beszéljünk a teremtésről, vagy az evolúcióról. Hogy ha mi valljunk az evolúciót, lényegében mi azt mondjuk, hogy ez az egész, ami létezik, a véletlenből jött létre. Egy tervező nélkül ez mind jött létre. Én fölteszem a kérdés. Mire kell nagyobb hit? Hinni azt, hogy volt egy tervező, egy mindenható Isten, aki létrehozta ezt, vagy hinni azt, hogy csak a véletlenből jött létre. Valahogyan én azt látom, hogy bárhol, ahol én nézem a világban, én azt látom, hogy a teremtés kiabál, hogy volt egy tervező, hogy volt egy teremtő. Foglalkoznunk kell ezzel. Gondolkoznunk kell erről, hogy kinek igaza van. Az a hazugság, amit mi állandóan halljunk a világban, hogy Isten nem mindenható, Isten nem tudna csinálni ilyesmit. Múltkor csináltam egy kísérletet egy másik gyülekezetben. Fogtam egy órát, és nálam volt egy kalapács. És kértem egy önkéntes jelenkezőt, volt bőven, és oda jöttek, és azzal a nagy kalapáccsal, amennyi erővel tudtak, ütöttek arra az órára. Az óra darabokra ment. És próbáltunk összeszedni az összes darab, és beraktunk egy dobozba. És én utána odaadtam a dobozt a segédlelkésznek, és én azt mondtam neki, hogy kezdj el rázni azt a dobozt. És föltettem a kérdést, hogy meddig kell rázni azt a dobozt, hogy újból legyen egy működőképes óra benne. És én azt mondom, hogy mindjárt azt mondja, hogy soha. Én azt mondom, hogy de az összes alkatrész ott van. Minden ott van, ami kell, hogy legyen egy óra. Ha 10 milliárd év keresztül rázza a dobozt, akkor a véletlenből legalább egyszer újból összeállna az órát. Nem? Nem. Aki tanul az iskolában, van a termodinamika második törvénye. És azt mondja, hogy idővel mindent, ami van, csak szép lassan leépül. Egy zárt rendszerben. Mi tapasztaljunk ezt, Nekem van egy 11 éves kocsim. Valahogyan az a kocsi a 11 éve alatt egyre gyengebb, egyre több probléma van vele. Itt rozsdásodik, van ez a probléma, ez elkopik, az el... So szép lassan tönkre megy. A ház, amiben lakom, újból és újból kell festeni, újból és újból kell javítani, szép lassan tönkre megy. És az evolúció, azt mondjuk, hogy ha hagyunk valami elejére, az jobb lesz. Lesz egy fejlődés egy idő után. Én sajnálom azt kell mondanom, hogy a kutatási dolgokban én nem látom a bizonyítékokat. Én nem látom azt, hogy fejlődik dolgokat a világban. Persze, van bizonyos dolgokban, amiben lehet fejlődés, de lényegében azt kell látnunk, hogy valami nem jön létre tervező nélkül. És ebben én azt mondom, hogy a tervező a mindenható Isten. Egy harmadik hazugság. Az Isten feladata, ha létezik, megoldani minden problémádat. Valahogyan én azt látom, hogy van nagyon sok ember a világban, és ők teljesen hagynak Isten a figyelmen kívül, addig, ameddig nincs egy probléma. És amikor van egy probléma, akkor valahogyan azt várnak, hogy akkor, ha Isten van, akkor ő fog megoldani ezt a problémát. Megint kell bizonyítékok erről. Egy fiatal, 16 éves gyerek iskolába jár. Ő nem hisz Istenben. Jön a vizsga időszak, és ő imádkozik. Ő imádkozik, hogy Isten segíts engem a vizsgákon. Nem tanultam semmit, de segíts. És utána csodálkozik, amikor Isten nem segít. Vagy egy sokkal komolyabb helyzetben, egy sokkal nehezebb helyzetben. Amikor valaki beteg. Egy családtag. És ő nem gyógyul meg abból a betegségből, hanem csak egyre rosszabb. És akkor az ember kezd mondani, hogy akkor hol van Isten ilyenkor? Isten miért nem közbelép? Valahogyan van az a gondolat azt, hogy az Isten feladata megtenni azt, amit én szeretnék. Én azt mondom, hogy van egy olyan képünk egy kicsit, hogy az Isten egy kicsit olyan, mint a Mikulás. Hogy karácsonykor a gyerekek kérnek valamit a Mikulástól, és a Mikulás adja. Különösen az Egyesült Államokban, nálunk a Mikulás nem jön december elején, nálunk a Mikulás jön december 24-én éjszaka, úgyhogy december 25-én, amikor mi fölkeljünk, akkor ott van a karácsonyfa alá nem azt, amit a kis Jézus hozott, hanem amit a Mikulás hozott. És akkor mindenki valahogyan azt mondja, hogy az Isten ilyen is, hogy mi kérjünk valamit, és mi kapunk. Volt egy film, egy 15-20 évvel ezelőtt. A film, én nem együtt értek azzal a teológiával, amit a film képvisel. Nem tudom, hogy ki látta azt a filmet, és ki nem. A film címe A Mindenható. És ebben a filmben volt egy férfi, aki dolgozott egy tévés, now, mint reporter, és ő sohasem volt megelegedve semmivel, és kirúgtak a munkahelyéből, és mérges volt, és ez és az, és akkor az egyik nap váratlanul az Isten megjelent. És Isten azt mondta neki, jó, nem felel meg nektek, neked a dolgokat, akkor hónaptól te leszel Isten. Te mindenható leszel. És ő azt mondja, hú, de jó. Nagyszerű, én mindenható vagyok, akkor én fogok megoldani minden problémát. És a filmben érdekes, hogy ő hogyan tud feldolgozni ezt. Mert akkor van az ő feladata, hogy ő válaszol minden ember imádságot. És akkor van egy jelenet benne, hogy ő látta azt, hogy mindenki imádkozik, hogy ő akar győzni a lóton. És akkor az egyik hét, amikor mutatnak a tévében a számokat, akkor mindenki az egész városban nézi a számokat, és ahogyan mutatnak a számokat, az az én számom. Az az én számom. Mindenkinek van az összes helyes szám. És az ember azt gondolja, most, aki győz 2 milliárd forint fog nyerni, akkor én fogok 2 milliárd nyerni. Csak egy probléma van. Mindenki kapott egy igen választ az imádságra. És az, hogy nem kapott 2 milliárd, mert mindenki nyert, és akkor azt kell osztani az összes nyerő emberrel, mindenki kapott 500 forint. És akkor többet fizettek a lottójegyért, mint amennyit kaptak. És akkor kezdett látni azt, hogy nem olyan egyszerű. Nem biztos, hogy az a megoldás, hogy Isten ad egy igen választ minden imádságunkra. Valahogyan azt kell látni, hogy Istennek nem a legfontosabb az, hogy legyen egy kényelmes, problémamentes életet. Az Isten kívánsága, hogy ő akar formálni minket. És néha az, hogy Isten tud formálni egy embert, akkor az nem könnyű. Én nagyon sokat sportoltam az én életemben, és én emlékszem, egyszer játszottam egy csapatnál, és mi naponta kétszer volt edzés. Az egyik edzés minden nap hétfőtől péntekig reggel 6-kor volt. Gondoljatok róla. 4:30-kor fölkelni, hogy az ember ott tud lenni az edzésen reggel 6-kor. És utána, amikor ott voltunk, az edző egyszer nem rakta ki a pályára a foci labdát, hanem végig kellett futni, és különböző más kondi dolgokat csinálni azon az edzésen. Szörnyű volt. Nagyon rossz volt. Azt az edző biztos nem szeret minket. Az edző miért csinálta ezt? Azért, mert egy csapatnak van egy célja. A célja egy sportcsapatnak a győzelem. Ha az ember nincs elég jó kondiban, ha az ember nem gyakorol eleget, soha sem fog győzni. Az edző soha sem könnyű. De a kemény edzés hoz a pozitív eredmény. És valahogyan azt kell látni, hogy Isten, amikor ő formál és nevel minket, ő látja azt, hogy a legkönnyebb nem mindig a legjobb. Valahogyan azt kell látni, szóval én azt mondom, hogy vannak olyan gyülekezetek, ahol azt mondnak, hogy ha igazi jó keresztény vagy, gazdag leszel, és egészséges leszel. Én azt mondom, mint lelkipásztor, én nagyon örülném, ha tudnám tanítani ezt. Csak egy probléma. A Biblia nem tanítja ezt. A Biblia sohasem ígéri azt, hogy te egészséges leszel, és te gazdag leszel. Hanem a Biblia azt megéri, hogy mi, hogy bárhova, mindenütt, ahova mi járunk, Isten velünk lesz. Melyik a fontosabb? Én azt mondom, hogy szerintem sokkal fontosabb az, hogy Isten velem van, mint ha egy kicsit gazdagabb vagyok, de Isten nélkül. Láttunk ma este három hazugság, amit a világ mond Istenről. Az egyik volt az, hogy Isten túl szigorú. A másik az volt, hogy Isten nem mindenható. A harmadik az volt, hogy ha Isten szeret, ő fog mindent adni neked, amit kérsz. Ha ezek hazugságok, akkor mi az igazság? Szeretnék visszatérni az első igére, amit olvastam. Hiszen kegyelemből van üdvösségetek a hitáltal, és ez nem tőletek van, Isten ajándéka ez. Nem cselekedetek ért, hogy senki se dicsekedjék. Az igazság az, hogy Isten egy kegyelmes és irgalmas Isten, aki szeret téged, aki szeret engem. És ebben az igében mi azt látjuk, hogy ez a kegyelmes Istent kínál valamit nekünk. Ő azt mond, hogy ő szeretne üdvösséget adni nekünk. Hogyan tudunk szerezni azt az üdvösséget? Itt ebben az igében mi azt látjuk, hogy ez egy ajándék Istentől. Nem valamit, amit mi a jó cselekedet által tudunk szerezni. Befejezem egy utolsó példával. Remélem, hogy ez segít, hogy tudunk megérteni ezt az igét. Tegyünk fel, hogy mi utazunk egy repülőgéppel innen Magyarországról az Egyesült Államokba. És kb. Félúton, amikor pont az óceán közepén fölött vagyunk, nyitnak az ajtót, és kilöknek minket, vagy engem a gépről. Le az óceánba, csoda történik, én túlélem azt a zuhanást, és én ott vagyok az óceán közepén, és próbálok fönt maradni. Elég reménytelen a helyzet, nem? De jön egy hajó. És amikor jön a hajó, a kapitán észrevesz engem, és azt mondja, hogy szervusz, szeretnék segíteni. Én azt mondom, nagyszerű. Ő azt mondja, hogy itt van egy könyv. A könyv címe Úszás ötletszkében. Szeretnék odaadni neked ezt a könyvet. Ő odaad a könyvet, és ő tovább megy. Most én ott vagyok a vízben, most nehezebb fönt maradni, mert ott van a könyv a kezemben. De én azt mondom, hogy az, hogy ő adott egy könyvet nekem az úszásról, az nem volt segítség. És akkor még mindig ott vagyok a vízben, jön egy másik hajó, és a kapitán azt mondja, hogy szervusz, szeretnék segíteni, és a kapitán beugrik a vízbe. És ő azt mondja nekem, hogy én szeretnék mutatni neked, hogyan kell úszni. Így kell fogni a kezed, így kell fogni a másik kezed, az egyik full, így, utána így, mutatja, hogy mit kell csinálni a lábammal, utána ő fullmászik a létrán, azt mondja, hogy örülök, hogy tudtam segíteni. És tovább megy a hajó. Én ott maradok a vízben. Jön egy harmadik hajó, és a kapitán kiabál, hogy Monty, szeretnék segíteni. Tudta a nevemet, milyen jó. És ő azt mondja, hogy gyere, fúl, és leenged egy létrát, én fúlmegyek, hú, de jó, ő azt mondja, hogy érezd otthon magad, és indulunk az Egyesült Államok fele. Kb. 150 kilométer a parttól, a kapitán odajön hozzám, azt mondja, hogy nagyon örülök, hogy én tudtam olyan nagy segítséget adni neked, menjél vissza a vízbe, az utolsó 150 kilométer a te feladatod. Ez a kapitán segített? Nem. Mert még mindig ott vagyok a vízben, és reménytelen a helyzetem. Csak az a kapitán segít, aki jön, és végig visz engem. Ez a példa mit mutat. Én azt mondom, hogy nagyon gyakran mi azt gondoljunk, hogy a Biblia egy úszás ötletszkében könyv. Hogy a Biblia mutat, hogyan kell élnünk, és ha mi tudunk betartani minden szabályt és minden törvényt, akkor üdvözlünk. Vannak mások, akik azt gondolnak, hogy Jézus azért jött a világba, hogy ő mutatja nekünk egy jó példát. Így kell élni. Én azt mondom, hogy hiába való mutat nekem egy jó példát, ha én képtelen vagyok követni azt a példát. A harmadik azt mondja, hogy jó, én adom egy kis segítséget, de még mindig szükség van 150 kilométer tőled. Ez az ige azt mondja, hogy az üdvösség kegyelemből van. Ez az ige azt mondja, hogy az üdvösség egy ajándék Istentől. Ő azt mondja, hogy nem a jó cselekedet adta, hogy senki se dicseked. Én azt mondom, hogy ez az üzenet, amit Isten ad nekünk. Isten annyira szeret minket, hogy amikor mi még bűnösök vagyunk, ő ad egy ajándék. És ő azt mondja, hogy aki elfogad ezt az ajándékot, az az ember mindörökké fog élni. Az az ember Isten fog megbocsátani az ő bűneit. Fontos, hogy legyen egy világos kép Istenről. Hogy ne hiszünk a hazugságok, amit elhangzanak, hanem hogy látjunk az igazságot, amit olvasunk a Bibliában. Isten szeret, és Isten kínál egy ajándékot mindnyájunknak. Imádkozunk. Édes Atyánk, olyan könnyű beleesni abba a hibába, hogy hiszünk azt, amit halljunk a világban rólad. Kérjünk, hogy segítsd minket, hogy tudunk tisztán látni téged a Biblia fényében. Hogy tudunk látni, mi az, ami igaz rólad, és nem csak látni azt, és megérteni azt a fejünkkel, de kérjünk, hogy segíts minket, hogy tudunk elfogadni ezt az ajándékot, amit te adsz. segíts minket megérteni azt, hogy ez nem függ attól, hogy mi mennyire idekezünk, mennyire teszünk, mennyire küzdködünk, hanem arra, hogy mennyire hiszünk a te megoldásodban. Köszönjük, hogy te jöttél ebbe a világba, hogy te meghaltál a kereszten, értünk. És hogy csak általad van életünk. Kérjünk, hogy segítsd minket, hogy tudunk bízni, hogy tudunk hinni benned. Ezt kérünk a te nevedben. Most együtt imádkozunk azt az imádságot, amit Jézus tanított a tanítványoknak. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltes meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsánunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen.
A 266. éneket keressük ki az énekeskönyvből. 266. ének: Egek nagy királya, magasztalunk téged, térjen nevedre dicséret. És még végezetül a heti énekünket énekeljük el. Te hozzád jövünk már, Istenünk.